Tehát Filippi 2, 5-től 11-ig. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Imádkozzunk! Úrunk, köszönjük, hogy ma is Te eléd jöhetünk. Köszönjük, hogy tart még a Te kegyelmed. Kérlek azért, hogy csendesíts le a szívünket, attól, hogy meghalljuk és megértsük azt, amit ma üzenni akarsz nekünk. Kérlek mindazokért, akik ma az ígéret hallgatják, bárhol az országban vagy a világon, kérlek, hogy a Te ígéd ne térjen vissza a dolga végezetlenül. Állj meg bennünket, és attól, hogy ne csak ma, hanem az egész héten a teljes lényünk téged dicsőítsen, és rólad szóljon az életünk. Amen.
A felolvasott igeszakasz azzal kezdődik, hogy legyen bennünk az az indulat, ami az Úr Jézusban is megvolt. És aztán magyarázatként ezeket az igéket fűzi hozzá, hogy ezért. Nem biztos, hogy annyira egyértelmű, hogy miért magyarázat ez, hiszen ez, amit itt elolvastunk, talán a legtömörebben és a legfrappánsabban összefoglalja az Úr Jézusnak a földi életét. Hogyan volt isteni formájában, hogyan üresítette meg magát, hogyan bizonyult magatartásában embernek, egészen a halálig, a kereszt halálig. És aztán felmagasztalta Isten, feltámadt, felmagasztalta Isten, és most Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. És ez az indulat legyen bennünk. Ha végigvesszük ezeket a szakaszokat Jézusnak az életéből, az első az, hogy Isten formájában lévén, ez a múltra vonatkozik, egy képzeletbeli, egyenesen a végtelenből indulunk, hiszen Istennek nincsen kezdete, és így Jézus Krisztusnak sincsen kezdete. Ugyanis ő nem csak akkor született meg, amikor itt a világon megjelent, hanem ő ott volt a teremtéskor is. Nem csak ott volt a teremtéskor, hanem ahogy János evangéliumának az első szavai mondják, kezdetben volt az ige Istennél volt, Isten volt az ige, ő kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Itt az ige Jézus Krisztus jelenti, aki eredetileg az atyánál volt, és minden általa lett. Jézus Krisztus a teremtő Isten egy szemében. Ott volt a teremtéskor, nem csak megfigyelőként, és nem csak tétlen tanúként, hanem ő maga a teremtő Isten. Hát ez az ő kezdete. Ezután érünk el arra a pontra, amit a Galata levél úgy fogalmaz, hogy amikor eljött az időnek a teljessége. Nagyon szeretem ezt a kifejezést. Mert Istennek ezt a egyedülálló időzítését jelenti, hogy pontosan akkor, amikor erre szükség volt. Pontosan akkor, amikor ezt Isten előre eltervezte. Nem hiszem, hogy volt még a világtörténelemben jobban előkészített dolog, és ennyire megtervezett dolog, mint Jézusnak az eljövetele. Több ezer évre visszamenőleg olvashatunk proféciákat, olvashatunk jóslatokat arról, hogy ő el fog jönni. És Isten ezt mind elrejtette már az Ószövetségben, elrejtette már a proféták beszédében. Rengeteg ráutaló dolog volt. És amikor eljött az időnek a teljessége, amikor ez megtörtént, amikor ennek pontosan ideje volt, akkor megszületett Jézus erre a földre. Nincs karácsony, és nem biztos, hogy csak karácsonykor kell Jézus születésével foglalkoznunk, hogy kisgyermekként eljött közénk, és testi ember lett. Születésével még fogunk foglalkozni, hogy pontosan mit érdemes tudni Jézusnak a születési körülményeiről. De nem ez volt az ő megüresítésének. A megüresítés is egy érdekes szó. Elég nehezen tudunk talán más fogalmakat belepakolni. A megüresítés nehéz szó. Mit jelent az, hogy Jézus megüresítette magát? Erről is fogok még majd szót ejteni, de a Jézus életútjának, amit ez a rész összefoglal, elmondja, hogy ő testi ember volt. Elmondja, hogy ő magatartásában embernek bizonyult. Őnek olyan tulajdonságai volt, ami nekünk. Olyan ember volt, mint mi. Tudom, a gyerekórákon és egyéb alkalmakon egész biztos, hogy mindenki hallotta már azt a kifejezést, hogy Jézus 100%-ig ember volt, és 100%-ig Isten volt. A gyerekek ezt matematika óra után nem annyira szeretik hallani, mert így valami nem jön össze az ott tanultakkal. Persze mindannyian elhisszük, hogy Jézus 100%-ig ember volt, és ugyanakkor 100%-ig Isten maradt, nem tagadom ezt a tényt. Egy picit majd a későbbiekben egy picit átfogalmazom ezt a mondatot. De Jézus nem csak annyi történt, hogy testi ember lett, hanem olyan formát vett fel, vagy hasonlóvá lett a bűnös emberhez. Azért mondom, hogy hasonló, mert nem lett bűnös. De amikor keresztelő János megkeresztelte, a keresztelést azt a bűnös embereknek van fenntartva, hogy vízzel kereszteljék meg, és Jézus megkeresztelte keresztelő János, és ekkor ő a bűnös embernek a alakját, vagy formáját vette fel. Sőt, itt sem álltunk meg. A második korintusi levél 5. rész 21. verse elmondja, ő azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy benne Isten igazságossága legyünk. Bűnné tették Krisztust. Már nem csak bűnös ember volt, ő maga lett a bűn Isten szemében. És aztán Krisztus meghalt. Testben, valóságosan megízlelte a halált. Halott ember lett. Nem tetsz halál, ahogy esetleg állítják róla, nem valami eltűnés, és igazából ellopták a testét. Ezerféle magyarázat van, hogy valahogy kikerüljük ezt a tényt, hogy Jézus valóságban testben meghalt. De igen, meg kell ízlelni a halált. Krisztus meghalt a bűneinkért az írások szerint. A jó a történetben az, hogy nem itt álltunk meg, és nem ez a vége. Több helyen is, de az Efézusi levélben azt olvassuk, hogy az Isten nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta, és a mennyben a jobbjára ültette. Itt van most Jézus. Tehát láthatjuk ezt az életutat. A végtelen múltból indulunk, elérkezünk az időnek a teljességében, amikor Jézus megszületett a földre, testi ember lett, bűnös ember lett, maga lett a bűn, halott ember lett, feltámadt, és ismét a mennyben van. Tehát láthatjuk ezt a, ha valaki képesen gondolkodik annyira, mint én, akkor egy ilyen folyamatábrán láthatjuk, hogy hová ereszkedett le Krisztus. Mit jelent az, hogy Krisztus megüresítette magát? Krisztusnak a földi élete, és ott mint emberként élt földi élete megkerülhetetlen tény, és azt állítom, hogy amikor a Földön itt él, talán az emberi mi volt a számunkra sokkal fontosabb. Mit jelent ez, hogy testé lett az ige? Ehhez végig kell gondolnunk, hogy mi az a test. Sokféle teória van arra, hogy az embernek a valója hogyan épül fel. Jó magam amellett, jelen állapotban amellett teszem le a voksomat, hogy az ember az egy testből, lélekből és szellemből áll. Persze nem ennyire szétválasztva talán, hogy nem ilyen külön-külön szakaszok, amik külön-külön létezhetnek, hanem ennek egy elegyét alkotjuk. Ahogy a Tesztalonika levél is mondja, hogy őrizze meg Isten szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Ebből is azt gondolom, hogy van testünk, fizikai testünk megjelenésünk, van lelkünk, ami az érzelmeinket, gondolatainkat tartalmazza elsősorban, és van a szellemünk, ami az Istennel való kapcsolatot adja nekünk. Vannak más elképzelések is ennek a felosztására. Arra mondjuk mindenki rájött, talán már a régi görögök is, hogy önmagában a test az nem az életnek a ne továbbja, hiszen van valami, ami láthatatlan, van valami, ami érzés, van valami belül minden emberben, ami több, mint az ő teste, a csontja, az ő húsa. A Biblia kicsit tovább megy, és lehet, hogy csak a magyar nyelvben, vagy néhány nyelvben ennyire összekeverhető ez a két fogalom, behozza azt a fogalmat, hogy a test. És úgy utal a testre, mint ami egy ellenségeskedő részünk, ami ellenségeskedik Istennel, ami ellene van, ami a halálra törekszik. És aztán, hogy olvassuk az igét, egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy ez nem a fizikai húsunkra vonatkozik, hanem valami más. Van bennünk valami más még, amit tud ellenségeskedni az Istennel. És hogy ez ne legyen ilyen összekeverhető, a görög kifejezés, ami erre más, mint amit a fizikai testre használ a görög kifejezés, görög nyelv. A testünket szómának nevezi, ezt a testet, ami bennünk van, ez pedig szárksznak. A szárksz az a részünk, ami hajlamos a bűnre, ami alkalmas a bűnre, amit hogyha erőforrásként használunk és ebből merítünk, akkor képesek vagyunk bűnt elkövetni. Ide beletartozhat minden olyan dolog, amire mi támaszkodunk. Az értelmi képességeink, a humorérzékünk. Ide kerülhet bármi, amivel kapaszkodunk, amit használunk nehéz helyzetekben, amire erőforrásként gondolunk. És ezt nevezi az ige szárksznak. Ugyanis amikor, hogyan került ez a testünkbe? Illetve hol van ez igazából? A Biblia legelején Mózes könyvében elmondja az írás, hogy Isten a saját képére teremtette az embert. Majd a bűnbeesés után azt mondja, hogy Ádám a saját képére nemzette az utódait. Tehát azért van bennünk ez a test, azért van ez az ellenségeskedés Istennel, mert mi már a bűnös Ádámnak a valóját örököltük. Az ő képére, mi Ádám képére lettünk teremtve. És éppen ezért tartunk a kárhozat felé, uralkodik a halál a mi életünkben, és szellemünk halott az Isten előtt. A legérdekesebb dolog az, hogy amikor elolvassuk János evangéliumának az első mondatait, és ezt a mondatot olvassuk, hogy az ige testé lett, korábban nekem volt egy félreértésem ezzel kapcsolatban. Sokáig úgy gondoltam, hogy hát igen, a láthatatlan Istenből lett egy látható test, hiszen megjelent közöttünk az Úr Jézus testben. Az eredeti szövegben itt a szárksz szó áll. Ami azt jelenti, hogy Jézus bűnre alkalmas, bűnre hajlamos, kísérthető testben született meg. Ha belegondolunk abba, hogy az Isten nem tud együtt létezni a bűnnel, nem tud egyszerűen közösséget vállalni vele, annyira gyűlöli a bűnt, ez másképpen nem történhetett meg, hogy Jézus ilyen bűnre alkalmas és bűnre képes testben szülessen meg, mint az, hogy ő megüresítette magát. Emberi alakot vett föl, teljesen hozzánk lett hasonló. Hogyan született meg az Úr Jézus? Sokat gondolkodtam azon, hogy Isten biztosan választhatott volna egynél sokkal látványosabb és látványosabban egyértelmű születési módot az Úr Jézusnak. Hát sasok szárnyán leszálltott volna az olajfák hegye fölül, az égből, a mennyből, és mindenkinek egyértelmű lett volna, hogy itt valami csoda történt, valami különleges történt. Vagy lehetett volna Krisztus egy olyan proféta, mint mondjuk Illés vagy Mózes, akik isteni erőt kaptak életük egy szakaszára. Tehát lehetett volna az Jézus születése teljesen emberi módon, vagy teljesen isteni módon. Mégis azt olvassuk, hogy asszonytól született. Ez is csodálatos mód igazából, hiszen szűztől született. Ebben is van csoda, és nem egyszerűen csak úgy... Tehát láthatták egyértelműen, hogy ez Istennek a csodája, akinek volt erre szeme. De a fontos az, hogy nem kizárólag isteni módon, és nem kizárólag emberi módon született, hanem valami vegyes módon. Amikor erről a testről gondolkodunk, erről a bűnre alkalmas, bűnre hajlamos valamiről, ami a testünkben van, ami bennünk van pontosabban, ami valunkban, akkor ez ad magyarázatot, illetve a születése ad magyarázatot arra, hogy ez miért van így. Isteni módon született, szellem által, és Mária adta a testi, emberi mi volt ott Jézusnak. Azt gondolom, hogy ezért lehetett Jézus ilyen emberi, ennyire üres, ennyire nem isteni, hogy így fogalmazzak. A másik magyarázat az, hogy meg is tudott halni. Nem hiszem, hogy Istent meg lehet ölni. Viszont Jézus valós halált halt, ahogy az elején említettem. Ezt nem tehette volna meg, hogyha ő nem lett teljesen üres, már isteni lényétől üres testi ember. Hogyan lehetett az, hogy mégis bűn nem követett el? Hiszen az igében azt olvassuk, hogy ez a test ez minket állandóan bűnre csábít, és mi el is bukunk elég sokszor. Hogyan lehetséges az, hogy bár Jézus ilyen testben született, ilyen felépítése volt, neki is volt szálx teste. Hogyan lehetséges az, hogy Jézus mégis azt állítjuk, hogy bűntelenül élte végig az életét? Hát mégsem volt annyira hasonló hozzánk. Hajlamosak vagyunk azt képzelni Jézus, hogy ő valami Superman volt, aki neki könnyű volt. Hát ő volt Isten fia. Hát nekünk ugyanaz jutott, hát persze ugyanabban a testben, csak mi mindig elbukunk. Jézusnak meg könnyű volt, mert ő Isten fia volt. És itt módosítanám azt a kifejezést, amit az elején mondtam, hogy igen, Jézus 100%-ig ember volt. És 100%-ban arra alapozta az életét, hogy ő az Istennek a gyermeke. Ő 100%-ban kihasználta ezt a tudatot, hogy ő az Istennek a gyermeke. Meg fogjuk látni, ez miért fontos nekünk. Amikor Jézus meghalt a kereszten és feltámadt, onnan számítjuk az új szövetséget. A Bibliánkban más felosztás van, mert az evangéliumok már az új szövetséghez tartoznak, így a bibliai könyvében. De Jézus még az Ószövetségnek az embere volt. Az egész életét az Ószövetségben élte le. És mint említettem, Jézusnak az eljövetele az egyik talán legjobban előkészített, legjobban megtervezett és a legjobban végigvitt esemény volt a világtörténelemben. És éppen ezért, hogyha Jézusnak a eljöveteléről, az ő megjelenéséről akarunk információkat szerezni, bizony fellapozhatjuk az Ószövetséget, és vannak ráutaló jelek szép száma. Az Ézsaiás 42. részében, Ézsaiás könyvének 42. részében, az első 7 vers így szól. Ez az én szolgám, akit támogatok. Az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg. Törvényt hirdet a népeknek, nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécses nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet és növényt sarjasztott, leheletet ad a rajta lakó népeknek, és lelket a rajta járóknak. Én az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom kezedet, megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel a népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Az első néhány vers még gondolhatnánk azt, hogy ezt most esetleg Ézsaiásnak mondta Isten. Hű szolgám, akivel gyönyörködöm, hát milyen jó dolog az, hogyha esetleg magunkra gondolunk így, hogy Isten gyönyörködik bennünk, és én az ő szolgája vagyok. Hát aztán, amikor elolvassuk azt, hogy benned ajándékozom meg szövetséggel a népemet, a nemzeteket, meg világossággal a nemzeteket. Egyértelmű, hogy ez az ige rész Jézusról szól. Miért olvasunk a Bibliában Jézusnak szóló ige részt? Ezt Jézusnak mondja az Isten. Magam elég képzelem, hogy Jézus elolvassa magának ezt az ige részt. Ez egy bátorítás neki. Szüksége volt bátorításra? Bizony. Ő annyira ember volt, annyira megüresítette magát, hogy bizony el tudott csüggedni. Lehetett őt bátorítani, és Isten nagyon sok szép szóval bátorítja őt, főleg az Ézsaiás könyve nagyon sok ilyen ige részt tartalmaz. Olvasunk Jézusról olyat, hogy el tudott fáradni. Azt mondja, hogy hát magatartásában embernek bizonyult igazából ez volt a Filippi levélben olvasott igében, ez a két szó vagy három szó jelenti azt, magatartásában embernek bizonyult, olyan volt, mint mi. De őt elhívta az Isten. Volt egy elhívása, egy nagyon erős elhívása. Mire hívta el az Isten? Hirdesse nekünk a törvényt. Érvényt szerezzen a törvénynek. Szövetség a néppel, itt olvasuk az előbb. Nemzetek világossága, foglyok szabadítása. Rengeteg dolog volt, amire őt elhívta. De mikor? Amikor 12 éves lett? Amikor 30 éves lett és elkezdte a szolgálatát? Az Ézsaiás könyvében, 49. részben erre is választ kapunk. Tehát olvastunk az előbb egy igerészt, ami Jézusnak szólt. Most olvasunk egy olyat, amit Jézus maga mond. Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek távoli nemzetek. Már anyám méhében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlékezetben tartja nevemet. Éles kardá tette számat, keze ügyében tartott engem, hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem, és azt mondta nekem: szolgám vagy, Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam: hasztalan fáradoztam semmiért, hiába pazaroltam erőmet, de az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már anyám méhében szolgájának teremtett, hogy Jákobot hozzátérítsem, Izraelt hozzágyűjtsem, ilyen nagyra becsült engem az Úr, Istenemnél van az erőm. És ezt mondta: kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám, a pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Megint csak nagy képviselően azt gondolni, hogy ezt megint Ézsaiás mondja esetleg magáról a könyvében. Nem hiszem, hogy Jákob törzseinek helyreállításában, Izrael visszatérítésében és a pogányok világosságában ő ezt magáról írta volna. Viszont, hogyha ezt belátjuk, hogy ezt Jézus mondja magáról, akkor itt van az is, hogy hasztalan fáradoztam semmiért, hiába pazaroltam erőmet, egy csüggedő embernek a szavai. Igen, ő lehet, el tudott csüggedni. De elolvasta ezt is, amiben azt mondja, hogy nagyra becsült, hogy mondja, bocsánat, szolgám, hogy ilyen nagyra becsült engem az Úr. Elolvasta Istennek a nagyra becsülését. Kiolvashatta az Ószövetség könyveiből, hogy ott milyen nagyra becsüli az Isten. Ez megerősítő. Maga az Isten mondja azt, hogy te vagy az én fiam, akiben gyönyörködöm. Amikor bűnös emberként megkeresztelte keresztelő János, mi történt? Megnyílt az ég, és szózat hallatszott. Ez az én fiam, akiben gyönyörködöm. Megkapta megerősítést. Nem, fiam, nem vagy bűnös ember, te az én fiam vagy. Csak bűnös emberhez hasonló formát vettél fel, mert ez a terv. Így lehet megmenteni az embereket. Aztán, amikor arról olvasunk, hogy Jézusnak tanulnia kellett, fejlődnie kellett az életében. Azt mondja, hogy az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni az igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta a fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Mondja ezt Jézus ugyancsak az Ézsaiásban magáról. Isten tanítványságát kellett végigélnie. Ő neki tanítványnak kellett lennie. Olyan ellentmondásnak hangzik. Az anyaméktől kezdve elhívta az Úr, végig tudatában volt az ő küldetésének. És neki tanulnia kellett, engedelmesnek kellett lennie. Úgy kellett végén az életét, mint közülünk egynek. Legyen álhatatos, figyeljen rá. Elénk áll Jézus, mint Isten tanítványa. Nem tudjuk, hogy milyen lehetett Jézus. Nem hiszem, hogy csak is, amit a Cefirelli féle Jézus filmre tudunk hagyatkozni. Nem tudjuk igazából, hogy kinézetre milyen lehetett Jézus. Azt mondja az Ézsaiás 53. részének az első 5 verse: ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből, nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna. Sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. megvetett volt, az emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Milyen lehetett Jézusnak elhordozni a bűnt egész életében? Nem bűnösnek lenni, hanem a bűnös testben élni, ebben a szárx testben élni. Azzal a bűnös, bűre hajlamos testben, és Jézust érték kísértések. Nagyon sok. Néhányról olvasunk a Bibliában, amik esetleg hosszabb volt, erősebb, és talán nagyobb támadás volt. De Jézusnak ezt a azonosságát, hogy ő az Isten fia, ezt napi szinten támadásként megkapta. Ezért támadták őt. Visszatérve a Filippi levélben azt olvassuk, hogy az az indulat legyen bennetek. Látok magunk előtt most Krisztust, amint emberként ebben a szárx testben naponta megvívni a harcait. Elcsüggedni, de Istenre támaszkodni. Tanítványként láttuk, aki Istenre figyel, és az ő parancsait követi, vagy az ő tanítását követi. Majd ezt mondja ez a Filippi levél 2:5, hogy ez az indulat legyen bennetek. Tökéletes volt-e Krisztus? Erre a tökéletességre kellett törekednünk. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, 2. rész 9:10. Azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál a halál elszenvedése miatt, dicsősége és tisztessége koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Aki tökéletessé kell tenni, az nem tökéletes. Neki a szenvedéseken, megpróbáltatásokon keresztül kellett valamiféle tökéletességet elérnie. Érdekes így gondolni Krisztusra, hogy neki valamiféle tökéletességre kellett itt az életben törekednie. Annak fényében, hogy Pál viszont úgy beszél rólunk, keresztényekről, hogy akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd az Isten nektek, ellenben amire eljutottunk, az szerint járjunk. Pál azt mondja magáról és a keresztényekről, hogy ők tökéletesek. A dolgot az oldja fel, hogy kétféle tökéletesség létezik. Jézus váltságmunkája, az egész élete afelé mutatott, hogy eléri azt a tökéletességet, amit csak a kereszthalál által és a mi megmentésünk által érhette el. Ez volt az ő küldetésének a csúcsa. Ez szenvedésekkel, megpróbáltatásokkal és az egész testi életével kellett elérnie. A mi tökéletességünk pedig nem tőlünk van. Azért lehetünk tökéletesek, mert a miénk a Krisztus. A kereszténység azt gondolom, hogy nem Jézus tanainak a követése. Nem az Isten parancsainak a betartása. Még csak nem is az a lényeg, hogy úgy viselkedjünk, mint Jézus, és viseljük a karkötőt, hogy mit tenne Jézus bizonyos helyzetekben. Ez nem egy vallás, aminek Jézus vetette meg az alapjait. Én azt gondolom, hogy a kereszténység abban az egy mondatban utána összefoglalható, hogy az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban megvolt. Tudjátok-e, mi volt Jézusnak egy nagyon fontos kérése Istenhez, az Atyához? Sokszor olvashatjuk, hogy ő imádkozott az Istenhez, és kért dolgokat. Az egyik, amit Krisztus imádkozott egyszer így a János evangéliumában van leírva a 17. részben, 17:20-21, Azt mondja, de nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Ez nyelvtanulásra se könnyű ez a mondat. Én benne, ő benne, mi bennünk, te ő benne. Érdemes ezt egy párszor, hogy végigolvasni, hogy az ember pontosan lássa azt, hogy mire van szó. Sokan úgy értelmezik ezt a verset, hogy legyen közöttünk akkora egység, mint ami az Atya és a Jézus között van. Ez lehetetlen. Ember-ember között ilyen egység, képtelenség. Nem hiszem, hogy Jézus ilyen lehetetlent kért volna az Istentől. Úgy legyünk ő benne, ahogy az Atya volt ő benne. Ez sem könnyű azért, most így végig gondolni, hogy hogyan lettünk Krisztusban. Pontosan ezért fontos az, hogy Jézus hogyan sikerült, hogy Jézusnak hogyan sikerült bűntelenül végigvinni az egész életét. Azt mondtam, hogy az előbb, hogy Jézus 100%-ig ember volt, ahogy mi, és 100%-ban kihasználta azt, hogy ő az Isten fia, és hogy az Istenre hallgatott, az Istent választotta, nem pedig ezt a szárksz testet választotta erőforrásának. Amikor tett valamit, akkor nem arra alapozott, hogy ő mekkora tanító, hogy ő milyen szép ember, bár olvastuk, hogy nem volt igazán szép ember, vagy gondolhatjuk az Ézsaiásból, hogy nem volt szép ember, hanem minden alkalommal az Istenre bízta az ő döntéseit, minden alkalommal az Istent választotta a test döntései helyett. És ebben példát mutatott nekünk. Ha bennünk ez az indulat van, mi is meg tudjuk ezt tenni. Lehetséges az, hogy nem követünk el bűnt. Krisztus megmutatta, hogy lehetséges. Hát, neki könnyű volt, hát ő volt, az Isten fia volt. Nem akárki volt. Jó, hát törekszünk rá mi is, de itt van elásva ebben az igében. Ha mi olyan egységben vagyunk a Krisztussal, ahogy ő az atyával volt, vagy ahogy a Galata levélben olvassuk, meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve többé, tehát nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Ilyen egységben lehetünk a Krisztussal. Bennem él. Ha bennem él, akkor én az ő életét kaptam meg. Az ő végtelen múltjával, az ő végtelen jövőjével. És igen, itt a Földön lehet. Lehet az Istent választani, a szárksz helyett, a test helyett. Pál apostol is számtalanszor elmondta, ő neki volna mivel dicsekednie. Neki volt, lett volna a testben mivel dicsekednie. Ott is a szárksz szóval. Ő lehet, igen, dicsekedhetett volna ezzel, azzal, de ő a Krisztust választotta. És az ige, ahogy mondtam, nem emberek közötti egységről beszél, hanem Jézus is közöttem lévő egységről. Mert csak így érhetjük el, hogy olyan közösségben legyünk Krisztussal, hogy ő volt az atyával. És egy nagyon fontos ige az, amit Pál mond, hogy amire eljutottunk, az szerint járjunk. Ha arra jutottunk el, hogy a Krisztus bennem él, ha arra jutottunk el, hogy használhatom ezt az erőforrást a test helyett, ha arra jutottunk el, hogy én a Krisztus életét kaptam meg, akkor aszerint is járjunk. Egységben van Krisztussal, így lehetnek mindennapi győzelmeink a bűn felett, csak így. Saját erőből nem fog menni a bűn feletti győzelem. És akkor lehet megingathatatlan, akár bűntelen Istenbe vetett hitünk. Legyen bennünk ez az indulat. Ámen. Imádkozom. Teremtő Isten, köszönöm neked, hogy elküldted a Krisztust, ahogy előre meg volt írva. Köszönöm, hogy ő ember lett és megüresítette magát. Köszönöm, hogy a szolgai formájában megmutatta, hogyan kell, hogyan lehet emberként veled élni. Köszönöm, hogy az ő váltsága elég volt arra, hogy megkapjuk az örök életet. Köszönöm, Uram, hogy a mindennapi döntéseinkben is lehetünk egységben veled. Én is arra kérlek, hogy add meg nekem és add meg nekünk ezt az egységet veled, a Krisztussal, ahogy ő egységben volt az Atyával. Minden más, másodrangú. Köszönöm Istenem, hogy lehet ilyen egységem veled. Amen.